Szeretettel köszöntöm a testvéreket, nyissuk meg Bibliánkat, és a Jelenések könyvének az elejéről fogunk olvasni. A Bibliából a Jelenések könyvének első fejezetéből fogunk olvasni, ott találjuk az igehirdetés alapigéjét. Isten igéjét tiszteletből fennállva hallgassuk a Jelenések könyvének első fejezetéből, és ott pedig attól a verstől, ahonnan megtudjuk, hogy az író hogy is került oda, és kicsoda. A 9. verstől fogunk kezdeni. Én János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban a Pátmosz nevű szigeten voltam, Isten igéiért és Jézus bizonyságtételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, a hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha a trombitáltak volna, amely ezt mondta. Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek. Efézusba, Szmírnába, Pergamonba, Tiatírába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodíciába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám. És amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az ember fiához hasonlót, hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve. Feje is, haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja, lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez. Hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott. Szájából 2 élű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erővel fénylik. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt. Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, halott voltam, de íme élek örökkön, örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik történni fognak ezek után, a 7 csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a 7 aranygyertyatartót, a 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, a 7 gyertyatartó pedig a 7 gyülekezet. Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, aki a jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 arany gyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted a gonoszokat, próbára tetted azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyet én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az életfájáról, amely az Isten paradicsomában van. Ennyit olvasunk, most imádkozzunk. Tisztelettel kérünk tőled segítséget, Urunk, hogy a megírt ige, ami magában ölni képes és érthetetlen, hadd legyen megelemelítő szellemmé. Köszönjük, hogy ez a te célod, és ez a gyülekezet a tied. Te beszélgess a szívekhez, és ebben használj engem is méltatlanságom ellenére. Jézus nevéért kérem. Amen. Arra nincsen lehetőségem, hogy alaposabb bevezetést mondjak a Jelenések könyvéről, hanem mindjárt belekezdünk abba, amit ez a efezusi levél tartalmaz. Először is azt kell megnéznünk, hogy ki az, aki itt beszél, hogy mutatkozik be. Az, ahogy János meglátta őt, rendkívüli volt, és olyan óriási volt a hatalma és a lényének a dicsősége, hogy összeesett, mint aki bele fog pusztulni ebbe. Az Úr nem akarta nyilván az ő szolgája halálát, és vigasztalta, mint ahogy mindig vigasztalja a szolgáit. Mindenkit vigasztal, amikor Isten közelébe kerül valaki, akkor halálfélelem vesz rajta előtt, erőt, mert a Szent Isten közelében a szentségtelenség nagyon kijön. Minél nagyobb a fény, ez annál jobban látszik. Minél közelebb vagy a hatalmas Istenhez, annál kisebbnek látod magad. És ez a Jézus, aki bemutatkozott, azt mondja, hogy kezében tartja a 7 csillagot. Van, amire meg is van mindjárt a kulcs, hogy mit kell érteni alatta, és itt azt találjuk, a 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, vagyis kollektív vezetője. A 7 gyertyatartó pedig maga a gyülekezet. És ott van a gyülekezet ura, aki megy, ügyeletet tart a gyertyatartók között, és után tölti, hogy világítson. Rendbe hozza, hogy világítson, hogy betöltse küldetését. És hogyha ezt meglátjuk, és elfogadjuk, hogy a gyülekezet angyalait nem megyei angyalról szól, hanem a gyülekezet vezetőiről, mert ilyen angyal nem mehetett volna mennybe. Tehát ilyen angyalt kirúgtak volna mennyből, nem úgy mondom, hogy kirúgtak volna, be se kerülhet a mennybe, mert amilyen angyalok az egyház vezetői sokszor. Nem beszélve az ószövetségi királyokról, akik felkent emberek voltak. Tehát ez az angyal szó itt most a követ értelemben van, hogy egy képviseletben szolgálja az összekötő, a gyülekezet és a gyülekezet feje az ura között. Nagyon nagy értéke gyülekezetben a vezetőség. Nagyon meg kell becsülni őket. A hitele gyülekezeti vezetők Isten ajándékai az ő népének. Ezért nagyon kell őket szeretni. De itt az Úr kezébe tartja a vezetőket. Ennek a gyülekezetnek is, minden gyülekezetnek. Minden helyi gyülekezetnek ő a feje, a teste, a gyülekezet. Az egész egyetemes egyháznak is így van, de lebontva minden egyes gyülekezetre is ez igaz. És itt, ha elfogadjuk, hogy a gyülekezet kollektív vezetőségét jelenti itt az angyal, akkor az Úr követelése világos, felettes hatóságként rendelkezik, és elszámoltatja az ő szolgáit, bármikor megteheti. A gyülekezetben az úgynevezett felkészítő szolgálattevők, az Efézusi levélben van éppen leírva, az apostol, proféta, evangélista, pásztor és tanító. Ezeket én edzőknek szeretem nevezni, mint egy csapatot az edző felkészít, kihajtja belőlük, amik benne van, kiszabadítja belőlük, és szembe megy minden tunyaságukkal, és megpróbálja őket a legjobb állapotba tartani. És hát ugye olimpiai bajnokok esetében az edzőt földobják, és ha nincs víz alatt, is szokták kapni. De örömükbe is. Nem azt mondja, te bitang edző, hogy majd kit köptem a tüdőmet, úgy meghajtottál. Úgyhogy ha egy gyülekezet vezetői szekálják a gyülekezetet, akkor ne tessenek megsértődni. Azért vagyunk. Nem a miénk a gyülekezet. Mi csak elmondjuk azt, amit az Úr mond. És ha valami nem tetszik nekünk, akkor tessék odafigyelni rá. Az egészséges gyülekezet megkritizálja a teológiát, ami a szószékről jön. De az egészséges teológiai megkritizálja a gyülekezetet. Egy gyülekezet ne vegyen be mindent, amit innen mondanak, de egy ige hirdetőse szolgálja ki kényét, kedvét a viszkető fülűeknek. Erről beszél a Szentírás. Nem könnyű dolog ám. Annyiszor megszenvedünk, mielőtt odaállunk, én is azért szenvedtem, itt van ez a gyüleket, tudok róla dolgokat, de te tudsz mindent. És te szereted ezt a gyülekezetet. Mit üzensz neki itt a te igéd? Nem az enyém az ige, az övé. Én csak postás vagyok. Nagy kívánság az Úrnak szolgálni, de átszegzett kézbe vagyok. És átszegzett kézbe van minden vezető. És itt jár a hét aranygyertyatartó között, és ez egy olyan gyönyörű kép. Szolgál, mint ahogy ő mindig ilyen. Szolgál a gyülekezetének. Most is még esedezik. Most is. Szüntelen esedezik. Nem mivel, nem mintha nem végzett volna tökéletes munkát a megváltásban, a világ meg van váltva, fizetve van minden tartozásunk. De hittel lehet elfogadni. Az ember döntésével tudja elfogadni, vagy elutasítani. És Jézus azért szolgál, hogy ne csapjon bennünket be lelkünk ellensége, közben jár. Szolgál nekik azért, hogy ragyogjanak, ragyogtassák a kegyelmet, ragyogtassák, legyen a sötét világban fákja vívő, és ez az a kép itt azt fejezi ki éppen. Óriási ez a kép a helyi gyülekezet szolgálatáról. Itt Egerben is. Legyen ez egy olyan leadó állomása, egy fényforrása a sötétben, ahonnan az Úr Jézus Krisztus fénye megy tovább. Tehát Isten népe az ő dicsőségének a fényét kell, mint egy fátyával, hogy ragyogtassa. Dicsőségének a fényét. Hadd vegyék észre az emberek, hogy amit ez a gyülekezet tesz, az nem a gyülekezet. Úgy értem, az nem emberek teljesítményének az összege. Hanem velük van az Isten, köztük van az Isten, köztük van Krisztus, és akkor attól lesznek kíváncsiak az emberek arra, hogy tudják, hogy ezek maguktól erre nem lennének képesek. Amit meg tudsz tenni magadba, nem is kell megtérni. Meg tudsz csinálni. A gyüleket attól gyüleket, hogy olyat tesz, amit nem tud. Mert valaki más az, aki használja. Beszéltünk, hogy hallottunk a Szentlélekről, hogy ne részegedj meg borral, hanem teljesedj be Szentlélekkel. Ugye az alkoholos befolyásoltság alatt olyat tesz egy ember, amit nem szokott. A Szentlélek befolyása alatt olyat teszel, amit nem szoktál. Olyat fogsz tenni, csak nem olyan mámorba, ami a bor okoz, hanem az Isten szellemének, az Isten világának a befolyása alatt. Ez különbözteti meg Isten népét a világi emberektől. Tehát az ő dicsőségének a fákja hordozója. És akkor, amikor így látjuk, hogy ott jár, lerajzoltam ezt egy képen, ott van az Úr Jézus kezébe a hét csillag, körülötte rajzoltam hét menorát, hét gyertyatartót, és minden gyertyatartó lett egy szálat oda a csillaghoz, és minden csillag pedig ott van az Úr Jézus kezébe. Az Úr Jézus nem rövidlátó. Elhiszitek, hogy látja? Ellát a kezéig. Mikor azt mondja, hogy tudom, az úgy van. Pontosan tudja. Az orvosok néha nem jól diagnosztizálnak. Azt mondják, hogy ez halálos betegség. Ha nem hal bele az illető, tévedtek. Mert a halálos bele kellene halni. Eltévesztik. Az nem baj, hogy nem halt meg, jó, ha nem halt meg, mindenki örül neki. Csak eltévesztették a diagnózist. Jézus ilyet nem csinál. Pontosan megmondja, milyen a szeme, mint a tűzláng. Nem olyan, mint egy lézer, vagy röntgen, annál tökéletesebb. Pontosan tudja. Mi azt se tudjuk sokszor, hogy kik vagyunk. Azt se tudja az ember ma honnan jön, meg hova megy. Ezt a tudomány nem tudja. Megpróbálja keresni, de nem tudja. Jézus nem találgat, ő tudja. Azt mondja, figyelj, én tudom a dolgaidat. Erre a gyülekezetre is igaz, személyekre is, gyülekezetre is, együtt a kollektív küldetése, tudom a dolgaidat. És ez egy, azt jelenti, mivel annyira benne van a gyülekezetben, itt jár a sorok között, kezdi a szószéken, és mindenhova elmegy, mindenkit ismer, tudja a dolgainkat, és egy bensőséges ismerettségben van velünk, közösségben van velünk. Ez nagyon bátorító. És sosincsen olyan helyzetünk, hogy mi látó távolságán kívül esünk. Állandóan szemesugarában maradunk. Ezt a Biblia világosan tanítja, hogy soha senki ki nem ragadhat minket az ő kezéből. És a végén azt ígéri, hogy ez a kapcsolat olyan bensőséges lesz, ami egy volt jobbnál az Édenben volt, az Édenről való a kapcsolat, hogy az Éden kerthez hasonlóan majd megkapja azt jutalmul, hogy Istennel olyan bensőséges kapcsolatban lehet. Lát, ez a magyar szavunk a látogatás a látásból van. Tehát ha valaki látogat, akkor a szemével szemrevételez, szemlél. Jézus lát, és látogatja a gyülekezetet. És itt vannak ezek a vezetők. És ő, ahogy mondtam, jól lát. Most akkor nézzük meg, hogy diagnosztizálja ezt a gyülekezetet. Csak megemlítem még, hogy amit felolvastunk az első fejezetben, Jézus leírásában, hogy hogy néz ki, ami az ő jellemzőit, azt a 7 gyülekezetet széthúzva megtaláljuk. Mindegyik gyülekezetnek másik arcát mutatja. Mindegyik gyülekezetnek azt az arcát mutatja, amilyen kell annak a gyülekezetnek ott és akkor, és itt és most. Azt az arcát ismeri meg a gyülekezet, amilyen a gyülekezetnek most való. És meglátjuk, hogy is kezdenek neki. Az első lecke, amit megtanulhatunk, hogy amikor egy gyülekezetben baj van, egy emberrel baj van, a párunkkal, férjünkkel, feleségünk, gyermekünkkel, akkor nem mondjuk soha azt neki, hogy figyelj, te sose szerettél igazán. Ez hazugság. Ez egy legmélyebb bántás, sértés. Mert azt lehet mondani, te valamikor nagyon szerettél engem. Most egy kicsit nem úgy van. Az hazugság. Így lehet megbántani, így lehet elválást csinálni, válásokat gyártani, hogy te sose szerettél. Ezt azért mondjuk, mert keserűek vagyunk. Mert bennünk éppen akkor ugye, nincsen megfelelő türelem. Olyan jó lenne a mestertől ezt megtanulni, testvérek, akár lelkipásztorok, gyülekezetvezetők, szolgálattevők, családapák, anyukák, nagymamák, tanárok, bárki. Hogy mielőtt valakivel úgy beszélünk, hogy mi is probléma nála, először az elején azt vegyük számba, hogy milyen érték van benne. Miben lehet megdicsérni, mert azt jól csinálja. Ezt teszi a mester itt. Azt mondja, hogy figyelj, elmondom neked, hogy sok dolog tetszik nekem, amit csinálsz. Sok dolog. Szorgalmas vagy. Megdicséri a munkájukat, megdicséri a türelmüket. Több dologért is. Felidézi ezeket, hogy ezeket ő jegyzi, ezeket ő tudja, és ezeket számon tartja. Megdicséri őket a fáradozásukért, a türelmükért, álhatatosságukért, és hogy a nehéz megpróbáltatások között is kitartottak hűségesen. Ezt most is látja. Most is látja, hogy nektek milyen nehéz. És ha most helytálltok, ezt dicséretesnek veszi az Úr. Örül ennek, köszöni ezt. Egyszer úgy tanított engem az Úr, hogy ugye 5 fiunk volt, és mikor kicsi kisebb, meg legkisebb meg voltak ilyen aprókák, hát mindig, ha bejött egy valami vírus, vagy influenza, akkor ugye kezdte egyiknél, 5. befejezte. Hát aztán volt egy kis kórház nálunk, volt már a feleségem, nem bírta, azt mondja, figyeld, vidd már ezt a gyereket el a gyerekorvoshoz. Jó, hát elvittem. És ott tanított sok okos anyukát hallottam, és mikor bementünk, hát mindenki köhögött, prüszkölt, akkor hallom, hogy mondja egyik anya, hogy te, én nem bírok ezzel a gyerekkel. Ha mindent megpróbáltam, ütöm, verem, vizelkek neki, jutam, akármit csinálok, nem bírok vele. Csak a szemembe nevet, aztán mit tudjak már vele csinálni? Már szégyeltem magam, hogy annyi sokszor megvertem. Nem érek vele semmit. Akkor azt gondoltam, hogy hát ez a gyerek azt hiszi, hogy én egy verőgép vagyok, hát ezt nem fogom csinálni. Akkor kitaláltam valamit. Amikor nagyon most meg kellett neki mondani, meg kellett neki mondani, akkor fogtam, ölembe vettem, térdemre ültettem, átöleltem, hogy közben is véletlenül se tudjam ütni, átöleltem, hogy érezze, hogy szeretem, és akkor adj neki. Mondtam neki, te meg ilyen, meg olyan vagy, hát mit képzelsz? Nem lehet. De az első azt mondja, azt akartam kifejezni, hogy én ölelem, az ölembe tartom, és szeretem, és az enyém. Közben elmondom neki azt is, amit nem jól csinál. Hú, mondtam, uram, köszönöm, ez jó lecke volt nekem. Nagyon jó lecke. Annyi okos anyuka van, hogy el kellett volna menni többször talán. Tehát sok mindent tudnak, egyébként most férfi oldalról mondom, az anyukák, vagy a feleségek, amit a férjek nem tudnak, mert azért, mert nem. Mi nekünk ez vak volt, ami nekik világos. De fordítva is igaz, nem viccelés. Egyik oldal sem magán. Ez mind a kettő oldalon igaz. Az Úr Jézus tehát példát adott ebben is, hogy elmondja, hogy milyen érték van egy gyülekezetben, és ezt látja. Elismeréssel szól arról is, hogy a tanbeli tisztaságra ügyelnek. Hogy nem le tudják leplezni az meglevő egészséges biblia ismeretükkel és igazság szeretetükkel a hamisságot, és leállítják. Nem adnak olyannak szót, olyan vendégnek, aki nem építi a gyülekezetet, aki csak hamis apostol. És akkor ebből kialakult bennük az igazság szeretetüktől motiválva egy tűrhetetlenség, vagy valamit nem voltak hajlandók eltűrni. Pál van olyan gyüleket, azt mondja, hogy mindent eltűrtök. Ez a gyüleket nem tűrte el a nem tiszta tanítást. És ezt megdicséri, az Úr elmondja nekik. Mondhatom, hogy az Isten igéjével tesztelték azt, aki jött az úgynevezett apostolokat, és leleplezték, ha hamisak voltak. Egyszerűen nem adtak neki szót. És egy egészséges gyüleket és a vezetőség a felelős mindig azért, hogy kinek adnak szót egy gyülekezetben. És ha a bibliai normál szerint teszik, akkor ez a gazdának, az Úrnak ez tetszik. Azt mondja, hogy álhatatos voltál. Az Úr látta ezt. Azt mondja, hogy elviselték a Krisztusért járó szenvedést. Panasz nélkül, zokszol nélkül. Ez nem semmi. Ha valaki el tudja hordozni, hogy ezt Jézusért kapom, ez vele jár az ő követésével. Azt mondta Jézus, ha velem ezt tették, veletek még inkább ezt fogják. És a Krisztustól megkapták azt az erőt, mert ezt nem önerőből hordozták, megkapták hozzá azt az erőt, amivel így ki tudtak tartani. És hogy nem csak a kívülről való nem helyes tanításoknak álltak ellen, és azt nem engedték, hanem a belülről gerjesztő hamisságot is leleplezték. Ezt ott találjuk, hogy megvizsgálták azokat, akik bent elkezdtek valami Bálámit a tanítást, vagy Nikolait a tanítást, ez ugyanaz, mind a kettő, egyik görögül, másik héberül. A Bilőámnak mondják, hogy a héberül a Bálám szót, és a Nikolaus ugyanazt jelenti, a nép legyőzője. Héberül ugyanezt jelenti. Vertikális átkot akart kérni Bálák annak idején, Bálám profétától, aki nem Isten profétája volt, ő egy idegen volt, akit meg is ölt Izrael népe, csak bele akart beszélni az ütpályába, és akkor Isten fölhasználta, mint egy trombitát, és más dallamot játszott le. De a trombita maradt ugyanaz. Nem tért meg ez az ember. Csak megdöbbent, hogy nem lehet átkozni. Ezt lehet, egyszerűen nem lehet átkozni. De adok több pénzt. Nem lehet. De a végén a gonoszkodásával egy métejt hagyott a népen. Assudta neki, figyelj, nem megy ez fentről, az Isten azt sose fogja megverni így a népét. De ha ők maguk eladják belül, ha parázna lelkület lesz köztük, érted? Ugyanaz az eredmény meg lesz. Saját magukat fogják kinyírni. Saját magukat fogják leépíteni. Tehetetlen. A lelki immunrendszerük legyengül. Nem lehet tudni, össze lesz mosva a fehér a feketével. Ez volt. Úgynevezett peor bűne az ószövetségi szóval. És az, amikor ebben a gyülekezetben ilyen történt, ezt is leleplezték. Ezt se hagyták. Ez egy dicséretes dolgok. Könnyebb észrevenni, ha kívülről jön, bejönne ide Jehova tanúi, vagy mormon, vagy valami. Van annyi Biblia ismeretünk, kapásul megmondanánk, hoppá, itt eltérti a Bibliától. Dicséretes? Igen. Miért tudjuk? Mert ismerjük az igét. Azt gondolom, még jobb lenne jobban ismerni. De már annyi Biblia ismerete minden gyülekezetünk van, hogy ezeket le tudják leplezni. A kultikus parázasságba bevitte Bálám őket. Ezzel a hűségükkel is elégedett volt a gazda, elégedett volt Jézus. Ha tovább megyünk, azt is elmondhatjuk, hogy jutott ide ez a gyülekezet. Biblikus volt a tanításuk, nem nehéz meglátni, hogy az erény mögött, ami ebben a gyülekezetben így összeállt, ott van az, hogy szilárd bibliai tanítást kaptak. Olyan Istennek olyan szent emberei jártak ott, mint Pál apostol, mint Aquila és Priscilla, aztán mint Timóteus, és későbbiekben tudjuk, hogy János apostol oda helyezte a székhelyét. Ott gyűjtötték össze Pál apostol leveleit később, és ott volt 431-ben az egyetemes zsinatok közül egy pontos zsinat. Tehát Efézus olyan hely lett, olyan a kereszténységbe, mint egy fellegvár, nem csak Kis-Ázsia fővárosa volt, hanem ilyen szempontból a keresztény missziónak is, az írásbeliség, írott anyagnak is a központja. Hát ilyeneket hallottak, hogy növekedjetek fel Jánostól, ugye, ne higgyetek minden léleknek, növekedjetek fel az igazság ismeretében, vizsgáljátok meg a lelkeket, ne engedjet mindenkit. Ezeket megtanulták, mert ilyen tanítóik voltak. És minden gyülekezetben meglátszik, és minden megtérő meglátszik, hogy milyen törekvő bibliórára járt, föl lettek készítve bemerítés előtt, vagy csak félkegyelmű módon került be a gyülekezetbe. Nagyobb átverés valakit bemeríteni megtérés nélkül, mint egy gyereket megkeresztelni. A gyerek legalább nem tudja. De a felnőtt az abban a hiszemben van, hogy ő megkapta, már megvan a jogosítvány, van mennybe. Hát ez a két kész átverés szól. Ilyenkor nincs helyén a gyülekezet vezetősége. Se a lelki pásztor, se az előjáró senki. Sok gyülekezet ismerek az országban. És látom ezeket. Egyház elnökként is, mikor jártam, olyan meglepetések éltek, amik ugye nem publikusak. Tudnék írni egy baptista krimit, de ha Isten nem veszi el a józan eszem, ezt nem fogom megírni sose. Hanem leteszem oda a bűntemetőbe. Mert az Isten kegyelme, az Isten istensége elbírja. Gondolkodtam, hogyha Isten nem lenne, Isten már megőrült volna, nem? Attól a sok hülyeségtől, meg gonoszságtól, amit az ember csinál, az ördög csak bedobja a gumicsontot, elszórakozik vele, a vallásos szeánsz is elmegy neki, meg a buli elmegy. A gyülekezetek vagy múzeumok lesznek, vagy klubok, belépés csak klubtagoknak, és ott jó együtt lenni, mert jó baráti kör van. Ez nem gyülekezet. Ha nézzük tovább, hogy itt voltak ezek az emberek, és így készítették föl ezt a gyülekezetet, jó lehet, az Úr sok áldást adott ennek a gyülekezetnek, befolyásos szolgáit küldte oda, akik szolgáltak és akiket használhatott, és nagy áldozatot hoztak, az Úrért hozták ezt az áldozatot, az Úr ezt értékelte, tanbeli hűségre vigyáztak, az Úr ezt értékelte, türelmesen képesek voltak szenvedni Jézus nevéért. Ezt is értékelte. De valami olyan van, amikor azt mondja Jézus, hogy hoppá, elvesztetted az első szeretetet. Miközben nagyon vigyáztál a tanbeli tisztaságra. Ezek azok a furkósbotnak használt igeversek, meg igék, amik egy törvényeskedésbe süppett gyülekezetben érvényesülnek, pláne ha ilyenek az előjárók, vagy gyülekezeti vének, hogy az igét ráolvassák az emberekre, anélkül, hogy értenék. ha már szeretet nincs, Istennek nincs nagyobb parancsa a szeretetnél. Nincs. Itt most a mester tűzszeme észrevette, hogy rejtetten egy lappangó rákbetegség kezdte ki a gyülekezetet. Ez egy püspöki vizitációt kibírt volna. Ezt általában még a tagok se veszik észre. De a mester igen. Lehet olyan házasság, hogy valaki már elszakad a párjától, és még együtt élnek. Még sokáig is együtt élhetnek. Sokáig. Mert összetartja őket a... Mit szólnak az emberek? Összetartja őket a gyerek. Na legalább még fölneveljük őket. De már ha belül a szívbe ez elindul, megöli, felemészti a kapcsolatot. Amikor az Úr Jézus iránti lobogó szeretetünk alább hagy, minden szolgálatunk leszázalékolódik, leértékelődik, devalválódik. És a lelki immunrendszerünk leépül. És kezd nem tetszeni a gazdánknak. Ezt időbe kell észrevenni, mert ha nem veszük észre időbe, ez olyan, mint egy kezdődő rák, még ha időben észreveszik is, a mester nem hibáz, ahogy mondtam, ő az áldott orvos, az ő rendelőjében nincsen műhiba, tehát ő mikor ezt mondja, na most kicsit gondoljunk bele, hogy milyen sok érték van ebben a gyülekezetben, de a mester milyen súlyosnak tartja ezt, az ő szemében ez milyen súlyos dolog, amit a gyülekezet tagjai, mondom, lehet észre se vesznek. Mivel a tanítás korrekt, olajozottan mennek a szolgálatok, minden el van látva, be van töltve, van egy jó ismert közhír is a gyülekezetről, hogy ezek úgy rendes emberek. Hát a tűzláng szemű Jézus azt mondja, hogy vigyázz, mert a rákos daganatoknál, a sejt burjánzásnál fölfalják az egészségest. És ez elindul a szervezetben, és később képes nagy kárt okozni. És most eljutottunk egy pontra, hogy azt mondja Jézus, ezek mind melletted szólnak eddig. Ez nagyszerű. De most azt mondja, nincs benne a panasz szó a görög szövegben, de így helyesen így fordították. Az katászú, ennyi az egész. Szó az a te, a katász az előjáró szó, hogy azt jelenti ellened. Vagyis itt most te kezdesz az ellenkező oldalra állni. Te kezdesz ellenkezni velem. Ez nagyon-nagyon veszélyes dolog. Azt mondja, hogy most azt el kell mondanom, ami ellened szól. Sajnos az első szeretetből nagyon-nagyon leengedtél. Az a lobogás, az a hódolat, amikor megismertél, amikor értékelted a bűnbocsánatot, amikor törekedtél a szentségre, amikor tápláltad a lelkedet, amikor beszéltél Jézusról, amikor csak úgy jött a szívedből az, mit éltél át, és nem tudtál betelni az Isten igéjével, és szóltál az embereknek, hogy ők is megismerjenek. Ilyenkor kezd a Jézussal való személyes közösség beszűkülni, meg beszürkülni. Mennek a dolgok, aztán majd rutinból is, meg egy hogy mondjam, egy becsületes kitartásból, odaszánásból. Nem azt mondom, hogy kivagyiságból én megmutatom, nem, hanem csak én akarom, Uram, akarlak, mert szeretlek azért mégis valahogy. De azt mondja, Jézus, ez már nem az. És félszívből szolgálni az Úrnak, vagy két lelkűséggel szolgálni, az Úr erre nagyon érzékeny. Én nem mondhatom a feleségemnek, hogy a nők között erős második helyet van. Ő sem mondhatja nekem, ez neki nem esne jól, nekem se. Teljes joggal igényli, hogy ő legyen nekem. Igénylő, minden nap mondjam neki, hogy szeretlek. És még emlékeztet is. Nekem nem esik nehezemre mondani. Mikor elvettem feleség, azt mondta, hát naponta háromszor azért mondhatnád, hogy szeretlek. Hát mondom, figyelj, mit kell azt mondani, hát én akkor úgy is tudod, hogy de azt mondja, nekem jól esik. Akkor elgondolkodtam, ez megint a nő. Én nem tudok így gondolkodni. De ha neki ez jó, hát akkor én akarom, hogy neki jó legyen. Múlva mentünk a metróba, azt mondja, ma még nem is mondtad. Az emberek csak nézték, hogy milyen cikről beszél itt. Hát egy nagyon fontos cikről beszélt. Olvastam a fülébe, hogy szeretlek. Ha láttátok volna, olyan vidáman rakta be a kocsiba, hol mit győztem fizetni a végén, olyan örömmel lett a vásárlásban. Ezt csak viccből mondom. De ez fontos dolog. Fontos dolog, hogy egymásnak ki is mondjuk, hogy szeretlek. Nekünk férfiaknak nem olyan könnyű talán, de ez így normális. Úgy látszik, az Úr Jézus is igényli. Megjegyzem, átnéztem az énekeskönyvünket. Egyik kezem elég. Olyan éneket találni, amikor én vallom szerelmet Istennek. Amikor én vallom meg, hogy mennyire szeretlek. Az egész énekeskönyv arról szól, hogy Isten mennyire szeret. Jogos? Jogos. De az nincs helyén, hogy nem. Nem valljuk meg elégszer, hogy szeretlek téged, Uram. Majd kértem a testvéreket a végén énekeljük el azt a kettőt, amit megtaláltam az énekeskönyvben. Ha valaki többet talál, ha 20-30-at elküld valaki, halleluja, én nem találtam. Tehát Jézusra való közösség beszűkül. És valahol az a ragyogás, ami a gyüleket fákja vívő szolgálata, az behalványul. És a legrosszabb, mikor már több lesz a füstje, mint a lángja. És a memóriánkat adta Isten. A memóriánk egy nagy érték. És a memóriánk a halálunk után is elkísér. Ezt honnan tudjuk? A Bibliából. Mikor meghalsz, nem fog meghalni a lelkiismereted. Mikor meghalsz, nem fog meghalni az intelligenciád. Amikor meghalsz, nem fog meghalni a személyiséged. Amikor meghalsz, nem fog meghalni a memóriád. Azt mondja a halála után, hogy a gazdagnak emlékezz. Hát hogy lehet memó nélkül emlékezni? Azért, mert nagyon is tudsz majd emlékezni. Arra is emlékszel, hogy hányszor nem tetted azt, amit az Úr mondott. Ha nem bántad meg, ha nem rendezed el. Mindenre vissza fogunk emlékezni. Ez egy csoda, hogy egyszerűen hol, azt se tudjuk pontosan, hogy csak sejti az ember, hogy a fejének melyik pontján az agyában van. Nem tudjuk. Isten tudja pontosan ezt is, de fog emlékezni rá. Vannak gyógyító emlékezések, vannak keserű emlékek, de vannak gyógyító emlékezések. Amikor valaki úgy tud emlékezni valamire, hogy utána abból meggyógyul egy kapcsolata. Például a tékozló fiú ott a moslékos vágyú szélén. Emlékezett, hogy hát apa, ahonnan én elmenekültem. Hát az én apám olyan nagy lelkű, hogy még a napszámos is, aki csak azért bejött, mint bérmunkás, szezonmunkás, a rabszolgának jobb sora volt, a rabszolgának teljes ellátása volt. De aki csak fölfogadtak egy idényre, annak odaadták a napszámot, naplement előtt oda kellett adni. És itt is pogányokhoz, disznók között. És akkor ott az a leírva, hogy magába szánt. Héberben azt jelenti, leült a szíve mellé. És akkor, mikor magába szánt, akkor visszamentek az emlékei. Otthon jobb. Hiányzott az otthon. Ez a honvágy jött elő. Ez egy gyógyító emlékezés, megtérésre sarkaló emlékezés. És itt is Jézus azt mondja, hogy térj meg. Az első szeretet elhagyása az megtérést követel, testvérek. Tőlem is, tőled is, a gyülekezettől is. Térj meg abba az állapotba, ahogy Jézus Krisztust nem rutinból szolgálod, nem azért, mert a szolgálat a szent, lehet a szolgálat robotosa is az ember. Lehet tele a kezünkkel úgy, kezünk úgy egyházi munkával, hogy közben üres a szívünk. A 70-es években olvastam a Népszabadságba következőt. Egy asszony egy oktatáska pénzt összetépve bement a rendőrségre, és följelentette magát, mert tudta, hogy törvénybe ütköző cselekedetet hajtott végre. 25 éves házassági évfordulókra a férje egy zsák, illetve pontosan 25 ezer forintot adott, akkor az nagyon nagy pénz volt. 25 ezer forintot adott, Bodden lelkipásztor 400 forint volt a fizetése. Az asszonyok egyébként szeretik a pénzt, de így nem. Megfogta egy szál virág helyett. Egy szál virág helyett adta neki a 25 ezer forintot a házasságuk, 25 éves házasság évfordulókra. Felindultságával összetépte olyan apróra, amilyenre csak tudta, és lett egy halom, egy zsák összetépett pénz, és tudta, hogy ez helytelen, és följelentette magát a bíróságnál. De teljesen összetört. Pedig kapott. Csak a szeretet, a szív nem volt. Némely ember ilyenkor böhöm nagy koszorút szokott venni a sírra, hogy azt üzenje a környezetének, hogy hó, látjátok, ennyire szerettem, mikor tudja, hogy hányszor megcsalta. A kész átverést az ördög szervezi. Jézus az igazság, és a Szentlélek az igazság lelke. Az igazság lelke megszomorodik. Ez a szeretetnek a szava. Ha az utcán egy vadidegen nő pofon vág engem, én nem lennék szomorú, hanem fölháborodnék. Ha a feleségem vágna pofon, akkor pedig nem fölháborodnék, hanem nagyon szomorú lenne. Nem is ott fájna, ahol megüt. Mert ez csak szeretet kapcsolatban létezik a megszomorítás. A Szentlélek elleni bűnök, minden bűn, az Atya ellen, a Fiú ellen és a Szentlélek ellen. A megszomorítás, a kioltása, a tevékenység aktivitásának a gátlása, ezt hívők követik el. Egyet nem hívők követnek el a Szentlélek káromlását, amire nincs bocsánat. Ezt a nem hívők követik el. Ezt nem tudja a hívő elkövetni. Mert ez azon a területen. Aki a Szentlélek bebizonyítja Jézus neki, hogy Jézus, neki meg azt mondja, én nem hiszem. Meghazudtolja a Szentlelket, ezért az ajtót sose fog igénybe venni, tehát kívül marad. Ezt el lehet követni úgy is, hogy így éri valakit halál, el lehet követni úgy is, hogy valaki talán előtte már elérje ezt az állapotot. De amikor Isten lelke megszomorodik, akkor visszavonul, és nem tudja a szolgáltatását adni. A karizmák leszázalékolódnak, rutinból lehet tenni egy csereg dolgot, csak erő nincs hozzá, mert az erőt azt a Szentlélek adja. És az erőt ez a kapcsolat adja, ez a szeretet föltöltődés adja. A ragyogás tehát alább hagy. Az emlékezés. Mikor beiktattak a szolgálatra, Vasferi bácsi, az idősebbek ismerik ki volt, idős pásztor fölkiabált nekem, hogy öcsém! A sasfészekben születtél, ne legyél verép! Ő ismerte a családunkat. Ismerte a szüleimet. Ismerte a nagyszüleimet. Hogy éltek Krisztussal? Én akkor úgy mentem bele a cipőmbe, gondolkodtam, hogy Uram, szeretnék ebbe a sasfészekbe sasként lenni. Szombathelyen szolgáltunk, gyülekelplántálásban, és evangélista szolgálatban a környéken, ott a főtéren, megyeház előtt van egy verzsenyi szobor, és rá van írva, hogy csak sast nemzenek a sasok. Verebet soha. Csak sast nemzenek a sasok. Vannak-e sasfészkek? A sasfészek alatt azt kell érteni, hívő a férj, hívő a feleség, és ragyogó a kapcsolatok, a szerelmük Krisztusban, Krisztussal és egymással, és ebből a sasfészekből jönnek majd a sasok. Oda jött hozzám egy intézeti gyerek egyszer, még erről beszéltem, és azt mondja, hát én nem vagyok se sas, se veréb, én kakukkfióka voltam. Eldobtak. Mit csináljak? Mondtam neki, nagyon jó a kérdésed. Tudod mit? Add át teljesen a szíved Jézusnak, és sast formál belőled, kérd az ő vezetését, hogy ő adjon neked társat, és akkor ketten egy sasfészket alkottak, és onnan már mehetnek a sasok. Mindegy, ki volt apád, anyád, vagy azt se tudod, ki volt az apád. Ez a kegyelem műve. Ez a kegyelem műve. És most eljutunk lassan odáig, ami egy nagyon szomorú dolog. A generáció gyengülése gyülekezeteinkben. Ez szomorú tapasztalat, a Biblia bizonyítéka, ez pont az. Ez már itt a második generáció. A második és harmadik generáció. Az Efézusi levél ragyogó levél egy olyan gyülekezetről, amikor Pál leírja azt nekik, hogy milyen állapotban a gyülekezet. Hogy ott vannak az előjárók, azt mondja, a Szentlélek tett titeket felvigyázóvá, örködjetek emögött, hogy erre a nyájra. És együtt sírt, együtt örült velük. Sok időt töltött ott Pál apostol. Az második misszió útján tiltást kapott, nem szabadott oda menni neki. Akkor kellett neki átjönni Európába. De hazafele bekukkantott egy kicsit, ott hagyta Akvilán Priscillát, ők voltak a sátorkészítők, kiváló tanítók voltak, és aztán majd később, mikor megy vissza a harmadik misszió útján, akkor ott töltött 2-3 évet. És Isten nagyon megáldotta, gyümölcsözévé tette a szolgálat. Hát az a gyülekezet virágzott. De eltelt az idő. Generációk jöttek. Egy gyülekezet úgy szokott létrejönni, hogy az úttörők, a kezdők, az alapítók, azok teljes szívükkel megtérnek, átadják az életüket, és áldozatokat hoznak. Először csak a házuknál van alkalom, akkor mindig többen megtérnek, akkor szeretnek énekelni, dicsőíteni az Urat, akkor beszélnek arról, hogy építsünk az Úrnak egy imaházat, ha kell eladják a tehenüket, vagy eladják az ingóságaikat, megépítik az imaházat, létrejön a gyülekezet, működik, támadják őket a nagyegyházak, a külső támadások, ezek a szülők megedződnek a hitükben, mert megvédik a Jézusban valami életük a garancia rá, és akkor kibírnak, edzettek lesznek. Megszületnek a gyerekeik, megjön addig az énekar, az enekar. Azok már csak beülnek abba a szolgálba, kézbe, és akkor, amikor valami baj van, akkor szólunk apunak, meg anyunak. És akkor ő rendezi, ők intézik, és az ő hitük nem lesz olyan erős. Nem kell, hogy így legyen. Ez viszont a tapasztalat. Ez a gyülekezet is eljutott odáig, hogy már a gyülekezet ura rátette az artériára az ujját, és azt mondja, ez itt aritmiásan üt ez a szív. Itt már kezdődik a baj. De mivel a mester, annak is mestere, hogy mikor kell beavatkozni egy esetben, itt még helyre lehet állni. Hogy? Megtéréssel. Megtéréssel. És csak megtéréssel. Megtérés, van egy alap megtérés, a 180 fokos fordulatot jelent. Attól kezdve már arccal vagyunk a mennyország felé, arccal vagyunk Isten felé, és a keskeny úton megyünk. De a keskeny úton nem egyenesen megyünk, hanem csalingázunk. Balra, jobbra, balra, jobbra. Föl, le, föl, le. Kinek milyen amplitúdója, milyen kitérése van. De mindig vissza akarunk jönni, és az Úr mindig navigál, gyere vissza. Annyiszor kell visszajönni a helyes útra, ahányszor letérünk. Most a GPS ugye azt mondja a szöveget, mert ő egy fizikai törvénynek engedelmeskedik. De te felülbírálhatod. Múlka egy bizonyságtevő mondta neki, a Biblia úgy ordít, mint a GPS-vel, hogy forduljon meg. Nem szeretem a képet, mert az Isten ígéje nem ilyen arrogáns. Isten ígéje kérlel téged. Meg aztán az ördögnek ez a házi feladata. Itt is mindenütt. Nehogy már olvasd a Bibliát. Akármilyen fordítás. Össze is veszhetsz, hogy melyik a jó fordítás. Tudjátok, melyik a legrosszabb fordítás, amit nem olvasnak. Az ördög röhög a markába. Ettől fél, nem a tömjénküstől. Nem tudom elégszer elmondani. Régen arról volt híres a közösségünk, hogy nagyon bibliaismerő közösség. Erről ismertek bennünket. Ma azt kell mondani szégyenkezve, ahol járok, hogyha kvíz tartunk a táncdalénekesekből, meg a sportemberekből, akkor magas színvonalat el lehet érni. De bibliai vetélkedékből szégyenkezve kell mondani, hogy nagyon sok esetben olyan generációt neveltünk, az idősebbek. Hol vannak a gyerekeink? Miért nem kell az a Krisztus, aki nekünk? Akit állítólag szeretünk. De azt mondja, mester, figyelj, én ezt tudom, hogy te már igazán nem szeretsz. Attól még rutinból mindent tehetsz. Teljes szívvel tehetsz. Amiket szoktunk, pláne a régiek, azt így szoktuk. Miért? Mert úgy szoktuk. Csak. Lapucába kerültem, akkor mondtam, hogy miért nem kezdünk 5-kor, mikor féltek hazamenni a közbiztonság gyenge volt, amiatt. Hát meg oda van márványba, ott aranyba vésve, hogy 6-kor kezdünk. Hát akkor átmentem ilyen művész szerkesztőbe. Levakargattam, szereztem aranyport, kiírtam 5. Na mondom, ki van írva 5? És akkor 5-re jöttünk. Ki kell értékelni mindig a gyülekezetnek egy tevékenységet, hogy miért kellett akkor 6-ra jönni? Mert akkor az úgy volt jó. Miért kell annyiszor összejönni, hogy valahol vasárnap jönnek össze, csak délelőtt, valahol délután? Rengeteget változott az élet. Isten nem akar kínozni bennünket, nem büntiből jövünk a gyülekezetbe. Rengeteg olyan testvérünk, akiket kiszipolyoznak a munkahelyen, és alig van erejük arra, hogy a gyülekezetbe szolgáljanak. Ezeket át kell gondolni, hogy hogy szolgáljuk az Urat. Az Úr nem akar kínozni minket. Neki kényszermunkásról se kellett. Mindig olyan szolga kell neki, akit ő megszabadított. És ezért nagyon hálás, és hálából szolgál, és szeretetből szolgál. Az igében itt most azt találjuk, hogy ezt a rákbetegséget az Úr időben észrevette. És ennek az első szeretetnek az elvesztése nagyon érdekes, hogy honnan estél ki. A szó nem azt jelenti, hogy elhagytad, hogy elhagytál egy kulcsomót, és akkor ez egy ilyen beálló esemény. Nem, ez azt jelenti maga a szó, kiírtam, hogy valamit elhanyagol, mellőz. Nem tudom, hogy kik játszottak valamikor pengető zenekarban, gyerekkorukban. Vannak itt olyanok? Igen. Akkor most Laci, téged kérek, vagy Piroska nénit. Ha most azt kérném, hogy itt játsszál egy szólót, azt vállalnád?
Nem gyakorlatilag.
Kiestél belőle, ugye? Kiestél le. Így mondjuk.
Levágnál az ujjadat.
Kiestél. Így van, az ujjad nagyon finom lett már azóta. Tehát miért nem tudjuk csinálni? Mert kiestünk. Hogy lehet kiesni? A zenészek ezt nagyon tudják, hogy a nagy művészek el szokták mondani, hogy vennék észre, ki venné észre először, ha nem gyakorol, ki venné észre először? Ő maga. És ezt mindenki tudja. Ő maga. Aztán majd lassan a közönség, és végül abba hagyná. Mert az önkritikája nem bírná tovább. Hát így lehet kiesni. Mennyi, ha ismertél érett hívőt, legyen az édesapád, édesanyád, mennyi időt töltött az igével? Mennyit imádkozott? Mennyit adakozott? Hogy beszélt Jézusról? Milyen szolgálatokat végzett a környezetében? Gondolkozz, emlékezzél, ezek gyógyító emlékezések. Vagy te magad, ha valamikor volt jobb állapotod, hogy jutottál, hova jutottál most? Térjél meg, és csináld ugyanazt. Menjél vissza, térjél meg. Ezt kérje az Úr ettől a gyülekezettől. És ezt kéri tőlünk is. Szeretet nélkül minden egyéb tettünk egyszerűen nem tud javunkra lenni. Jó tettek és a helyes teológiai tanítás nem helyettesíthetik a Jézussal való személyes hódolatot és szeretett kapcsolatot. Ezt hangsúlyozza a Szentírás. Azt mondja, hogy elmondja, hogy ez mivel jár. Előbb-utóbb oda jut, hogy Jézus köszöni szépen, nem kéri ezt a szolgálatot. Hát most tessenek jól figyelni. Ezt a gyülekezetet kihozta létre. Az Úr Jézus. Kiszüntetheti meg? Az Úr Jézus, aki létrehozta. Meg akarja szüntetni, dehogy? Mikor fogja megszüntetni? Ha nem tölti be a küldetését. Ő maga fogja megszüntetni. Ha valaki most elolvassa Efézusról, ha arra jár, azon leírva a környék leghíresebb romja. A környék leghíresebb romja lett Efézus. Ez a gyüleket, ott volt az első Mária kultusz, Mária szobor. Ebben a városban. Ezt a gyülekezetet az Úr egy idő után megszüntette. Kivonja a forgalomból, van az a KPM, ugye a közlekedési és postaügyi minisztérium, most nem tudom, hogy kiné van ez, mindig helyezik ezeket valahova, de azt jelenti, hogy van működési engedélyed, forgalmi engedély, vagy egyáltalán működési engedély. Ha az Úr bevonja az engedélyét egy gyülekezetnek, akkor attól kezdve annak annyi. Azt nem kell többet tenni vele. És ez a kép, most tessék elképzelni, hogy ott van egy gyertyatartó, ő hiába töltegette utána, nem világít, oda megy, és kimozdítja. Ha kimozdítja a gyertyatartót, azt jelenti, hogy felborul, abba hagyja, nem lesz tovább. És azt mondja Jézus, hogy én fogom ezt megtenni. Én fogom ezt megtenni. Ha megtérsz, nem fogom megtenni. Nem akarom megtenni. Azt akarja? Nem akarja. Azt akarja, hogy időben kapjanak fejéhez a gyülekezet, hogy komolyan vegye a szent életet. 24 órásan. Nem lehet megszentülni egy evangelizációs kampányra. Többfele járok, és láttam olyat, most csak elmondok egy esetet, hogy ahogy megérkezek egy sátoros evangelizációra, úgy ment a vonatom, hogy éppen 10 perc előtte értem oda, közel volt az állomáshoz, és megkérdeztem, hogy szeretem tudni, hogy tólig mi lesz egy Isten tiszteletem. Tehát felelős vagyok, ha én vagyok a vezető, vagy abba szolgálok, abba a csapatba. Mindent megkérdeztem. A sátornak vannak melléksátrak, ahova kimegyünk azokkal, akiket előre hívunk a döntéskor, és ott foglalkozunk velük, imádkozunk, személyesen tanácsoljuk őket. És akkor kérdeztem, hogy milyen gyakorlatuk van. Alkalmazkodom ahhoz a gyülekezethez, amit akkor ők tesznek. Hát azt mondja, igen, nyugodtan tehetétes, mondom, lesznek emberek akkor, akik majd kiviszik őket és velük foglalkozni. Igen, minden meg lesz. Vagy 6-8-an előre jöttek, mondom, akkor kérem a helyieket, hogy legyenek szívesek, akkor kísérni őket a melléksátorba, ahol imádkoznak majd velük. Senki nem jön. Még egyszer mondom, ezek ott állnak, azok az új emberek, senki nem jön senki. Akkor átláttam, bemondtam egy éneket, és mondtam, hogy tessenek velem jönni. Kivegyünk, hát még a villany sem volt bevezetve a melléksátorba. Ott a korom sötétbe állunk, és akkor most mit mondjak ezeknek az embereknek? Hát akkor megint csak oda mentem, hogy mondtam, akkor menjünk a sátornak arra részére, ahol mégis látjuk egymást arcát, meg szemét, mikor beszélgetünk. Aztán elővettem az előjárókat, mondom, testvér, nekem nem ezt mondtátok. Hát mindenki nézte a földet, mindenki nézte a cipőjét. Szégyelték magukat. Azt mondja, testvér, nem szoktunk ehhez hozzá, megmondjuk őszintén, annyi mind erőt belefektettünk, hogy erre már nem volt, erre már nem jutott. Erre már nem volt időnk. Nem volt energiánk. Ez olyan, hogy a halász bedobja a hálót, de kihúzni már nincsen energia. Hát nem azért van az egész. Egyébként vannak olyan gyülekezetek, akik antibébi tablettát szednek és hívnak evangélistát. Csodálkoznak, hogy nincs fogamzás. Nem is igen várják, nincs babakelendje. Nem is tudnák azt tenni, hogy meghívják otthonaikba, mert az otthonaikba nem jellemző, hogy Jézusnak olyan nagy szerepe van. Ez nem így volt rég. A friss hívő mindig meghívja az otthonába azokat, akiknek beszél. Térj meg, ez kérje a gyüleket, ura. Nem akar kihűlt szíveket. Nem akar. Ő érte lobogó szíveket akar. De sokat lehet tenni az ügyért. Mert az ügy. Az ügy az nem egyenlő a személlyel. A név se egyenlő a személlyel. A fénykép se egyenlő a személlyel. És Jézus ez erre nagyon érzékeny. A kapcsolat, a hódolatban, a személyes kapcsolatban, az ügy melletti elkötelezettség az belejárója, de a motiváció kell, hogy a belső hódolat legyen. Ebből fakadóan várja a szolgálatot. Ez a második, harmadik generáció vétke. Amikor így gyengülnek el egymás után a generációk. És azzal fejezem be itt, hogy az Úr figyelmeztetése a népének így zárul. Halló, halló, van itt, akinek van olyan füle, ami nem csak kalaptartó, hanem hall is? Akinek van füle, ami messzebbről jön, mint a szószék. Én beszélek, mint az Úr szolgálja. De nem az számít. Én nem vagyok érdekes így magamnak, sem tök semmit. Magamnak érdekes mondani, csak az Isten, ha beszél hozzám. Tehát ami messzebbről jön, mint a szószék, aki vette ezt. Nem tudom, hány embernek van itt halló füle, aki érzékeny a Szentlélekre. A Szentlélek az nem kiabálja túl a diszkózajt. A Szentlélek nagyon halkan tud beszélni, ha megvan hozzá a megfelelő tisztelet. Aki hallja és engedelmeskedik. Aki hallja és engedelmeskedik. Csak halló fülek vesznek áldást Jézus figyelmeztetéseiből, és a halló fülek kapják össze magukat, és tudnak térdelődni, hogy Uram, bocsáss meg nekem. Nem akarok. Nem akarok. Sasfészekből verépészket. Nem akarok. Nem akarom, hogy névleges keresztény legyen a családom. Megdöbbentő, hogy ez megtalálható a bibliai korokban, és János evangéliumában meg több helyütt találjuk Jézusnak ezeket a figyelmeztetéseit. És ha belegondolunk abba, hogy ott volt Jónás, amikor megszökött a küldetés elől, Isten elől, és az emberek a maguk módján keresték ki az istenségekkel a kapcsolatot, és amikor megtudták, hogy ő a Szent Isten elől megy, akkor kimondják ezt, hogy mindig belehasít a szívembe, hogy te hogy tehettél ilyet? Hát hogy juthattál te ide? Te, aki az Isten szolgálja, ellenkező irányba jársz, mint ahogy mondja, hogy menjél. Hogy tehettél ilyet? Igazoltatják. Megkérdezik, ki vagy? És amikor elmondja, nem, ezt nem tudják megérteni. Volt az első szolgálati helyemen egy olyan valaki, aki gyülekezetből kikerült, és nagyon belemászott a világba, és munkahelyén mindig hívő papnak mondták. És rettenetesen sértette őt. Pedig úgy gondolta, hogy a fehér ruhát már úgy bekoszolta, hogy ez fekete. De tudták az emberek, hogy ez valamikor fehér volt. És annál fogva nevezték, hogy bukott hívő vagy. Ő meg kikérte magának. Ő meg akart felelni a világnak. Szörnyű dolog tud kijönni abból, amikor valaki engedetlen. Az örökre azt mondja, hogy örökre élvezni fogják annak a fának a gyümölcsét, akik megtérnek és győznek. És ez megint a remény. Azt jelenti, hogy akárhova jutott az kapcsolatod, vagy a szeretetet, ha elveszed, ha valójában, vagyis elhanyagoltad, mert nem ápoltad. De ha meggyógyulsz ebben, győzhetsz. Jézus azt akarja, hogy győzzél. Azt akarja, hogy győzzél. Ehhez az ő szent lelke fogja leleplezni a bűn bűnnek, és nem a betű, hanem az élő ige fog dolgozni a szívedben. És akkor újból megy, a gyülekezet mehet tovább. Ismerek ilyen gyülekezeteket, hogy Isten megújította, helyreállította őket. Milyen bátorítás lehetett ez nekik, hogy figyelj, győzhetsz, és ott lehetsz, ahol azok lesznek, akik győztek. Kívánom, hogy Isten dolgozzon a szívünkbe, és engedjük, hogy ő munkálkodjon. Ha valaki úgy gondolja, hogy ő sasfészekből jött, de most nagyon-nagyon lerongyolódott lelkileg, lehet, az élet megviselte, megcincálta, de ha valahol a szíve az Úrral való kapcsolatban kihűlt, akkor azt mondhatja, hogy Uram, köszönöm, hogy emlékeztettél, akarok megint helyreállni, akarok veled járni, akarok megújulni, és fontos, hogy Jézus nem akar téged elvetni, nem akarok az ügyért szolgálni, nem akarok a szolgálni a szolgálatért, ami egy szép dolog, de Jézus azt mondja, hogy én téged akarlak, nem a szolgálatodat. Téged. Te és a szolgálatod az nem egyenlő. Jézus és a szolgáltatása se egyenlő. Isten mindig nagyobb az annál, amit mond. Most majd hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Most azt kérem, hogy egy percig mindenki maga reagáljon a szívében az Úr felé. Mindenki maga jelentkezzen be, és válaszoljon az Úrnak. Csendben, nem kell hangosan. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy most is olyan vagy, mint régen, hogy jársz a gyertyatartók között, és kezedbe tartod a gyülekezet vezetőségét, és te elszámoltatod, te irányítod, figyelmezteted, és jókor figyelmezteted. Kérlek téged, hogy ezt a gyülekezetet is a te irgalmas szereteteddel kezeld. Köszönjük, hogy szent lelked ügyeletet tart, és meg tudja világosítani az ember számára azt, hogy úgy lássa a dolgot, ahogy a mennyből látszik, és nem úgy, ahogy alulnézetből, mint egy hímzés. Kérlek téged, hogy hagyd lássuk úgy a színét, ahogy te látod. Köszönjük, hogy egy nap majd ott lehetünk, de mindig meg fogjuk köszönni neked, hogy hányszor mostál fel, hányszor Ő vittél vissza a keskeny útra, ahonnan letévedt a lábunk. Hányszor adtál újrakezdési lehetőséget. Köszönjük, hogy a gyülekezet, ez a gyülekezet is a tiéd, és szereted, és ez a gyülekezet is azért indulhatott el, mert lobogott a szívük a megtérésükkor hozzád. Kérlek téged, hogy most, Uram, gyógyíts meg őket erre, hogy hadd legyen a veled való kapcsolat a legnagyobb érték és a legfontosabb forrás, te pedig onnan fogod tudni navigálni az életüket, feltölteni újból és újból, és a legnagyobb betöltekezés az, mikor az Istennek a szeretete árad a szívbe a Szentlélek által. Köszönjük, hogy a lelked szeretete az a csodálatos dolog, ami nem földi eredetű, hanem az Istennel köt össze a szeretet Istenével. És Uram, add, hogy ez a szeretet tudjon sugározni tovább ezen a héten is. Köszönöm a testvéreket, hogy az evangelizációt vállalják. Neked kedves az, amikor a tieid azt teszik, amit parancsoltál nekik. Kérlek téged, hogy áld meg őket, és állíts helyre kit-kit, vezetőket, egyéneket. Küld olyan pásztort, Uram, akinek füle van arra, hogy neki itt lesz a helye. Add, hogy ez a gyülekezet úgy tudjon imádkozni, hogy el tudja kérni tőled, hogy utána együtt tudjanak egy tőled kapott látásban szolgálni. Uram, imádkozom ezért a városért is, te tudod, hány ember él itt, hányan a tieid, hányan névlegesek, hányan vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy keresztjének, és hányan vannak olyanok, akik azt se tudják, hogy kik a keresztjének. Jézusom, könyörülj ezen a városon, hogy ne pusztuljon bele a bűnébe. Adj nekik megtérés, és használj ebbe ezt a gyülekezetet is, és minden más keresztény gyülekezetet, ahol a te dicsőségednek a fáklya hordozói vannak. Hadd ragyogjanak az őrtüzek és a fáklyák, Uram. Sok ember didereg lelki hajléktalanként a hidegben, a sötétben. Hadd találjanak még rád. Add meg ezt ma este is, hogy átéljük, hogy újból emberek jönnek hozzád. És add, Úr Jézus, hogy hadd gazdagodjon ez a gyülekezet igazi megtérőkkel, akiknek te adsz bűnbocsánatot és örök életet. Jézus szent nevéért kérjük, Atyánk, hallgassál meg. Amen.